konferencia, kedves kollégák! Nagy a cím és óriási a merit, és elnökasszony jelezte, hogy egy folyamatban levő kutatásnak a részeredményeit fogom ismertetni. Röviden a kutatásról annyit, hogy a kutatás célja a Bibliotheca Reformatorum Transilvanica című különleges státusú könyvkatalógusnak az elkészítése. Az alapkoncepció az volt, hogy 16. században élő és alkotó nyugat-európai reformátor erdélyi könyvtárakban felelhető műveit gyűjtsem össze. Ez kizárólag 16. századi kiadványok, és a kutatásnak van két kulcskérdése. Az egyik, hogy melyik gyűjteményben gyűjtemények szerint, illetve majd az össz erdélyi könyvhagyatékban milyen arányban fordulnak elő a reformáció különböző képviselőinek a művei, illetve mikor kerültek ezek a kiadványok haza, hazai értelmiségiekhez, illetve kik azok, akik olvasták, milyen felekezetű egyházi és társadalmi, vagy egyháztársadalmi státusú emberekről van szó. Az előzmény az lehet, hogy sokak számára ismert, 2009 és 2014 között zajlott egy kutatás, amelynek az eredménye a 2014-ben megjelent Bibliotheca Calvinana Transilvanica lett, amely a szélesebb körben vett Erdélyben, azt is mondhatnánk, hogy a mai Románia területén, ugyanis a Bukarestben őrzött példányoknak a 80%-os erdélyi provenienciájú, tehát nem lehetett ezt kihagyni. Felelhető 1700 előtti Calvin kiadásokat vettem számba. Ennek az eredménye ez a kötet, ami itt látható kivetítve. Biztos, hogy sokakhoz eljutott, ha nem, akkor két példány van nálam is, akit érdekel, szívesen adok. És akkor a kutatás egyik végkövetkeztetés az volt, hogy szép-szép ez a 353 nyomtatvány, de mi van a többiekkel? Tehát így egymagában egy impozáns szám, de hogy a többi 16. századi teológushoz képest, hogy milyen arányban helyezkedik el Calvin, ki a nyerő, ki a befutó, és hát a kutatást a Calvinhoz képest le kellett szűkíteni a tulajdonképpeni értelembe vett Erdély, tehát a királyhágútól keletre eső résznek a könyvtárait kutattam, és időben is le kellett szűkíteni a kiadványoknak az megjelenési idejét, és kizárólag 1601 előtt megjelent kiadványok, bár picit lehet, hogy kell korrigálni is az 1622-es évszámot, Heidelberg pusztulását, ami szerintem a reformátori kiadványok kiadás történetében is egy határ vonal kellene annak tekinteni, de azt hiszem, hogy sikerül majd ezeket a hiányosságokat is pótolni, ha majd egyszer meg lesz a nagy kötet. Még egyetlen egy köszönetnyilvánítás, a kutatás első részét, a református és unitárius gyűjtemények kutatását a Emberi Erőforrások Minisztériumának a Szegedi Kis István ösztöndíja, a római katolikus és evangélikus gyűjtemények kutatását pedig a Magyar Tudományos Akadémiai Bolyai János kutatóösztöndíja biztosítja, anélkül utazni, szállni, fényképezni nem lehetne, úgyhogy illesen köszönet mindkét támogatót. Kik a teológusok? Itt látjuk kivetítve, igyekeztem arányosan lutheránus vagy Wittenberghez köthető teológusokat, illetve helvét teológusokat kiválasztani, genfieket, zürichieket, egyéb svájciakat, illetve két pfalci teológus, egyedül egy bizonyult vakvágánynak, Franz Junius, az ő művei eddig körülbelül 6 munka került elő, tehát nem arányos. És hát egy kicsit ez a kutatás a peregrináció kutatásnak is a folytatása van, már Szögi László kutatócsoportjának köszönhetően teljes adattáraik vannak, viszont arra a kérdésre próbálok felelni, hogy mi volt a hazatérő peregrinusok utazó ládájában vagy tarisnyájában. mit hoztak haza, és látni fogjuk majd, hogy a kötetek, a 16. században hazakerült köteteknek a körülbelül 80%-a wittenbergi akvizíció, és a kutatás során, már a Calvinian kutatása során rádöbbentem arra egy véletlenszerű kereskedés kapcsán, hogy meg kell nézni a szupralibroszokat. Ismerjük, azt hiszem ebben a körben nem kell a német reneszánsz kötéseknek azon jellegzetességéről beszélni, hogy rányomták a köttető monogramját, illetve a bekötés évszámát. Na, én erről az elkutatta, Calvin kutatás legelején úgy gondoltam, hogy ezek nyugat-európai emberek, ilyenre nincs pénz az erdélyi deáknak. Aztán egy véletlen kísérletezés, illetve több erre utaló kéziratos bejegyzés, processzor bejegyzés rávezetett, hogy meg kell nézni, hogy az bekötés idején hasonló monogramú személy tartózkodott-e Wittenbergben, vagy valamelyik más egyetemi központban. És hát azt kell mondanom, hogy kb. 70-75%-a a monogramoknak feloltató ilyen személyekkel. Természetesen, ha ezt nem erősíti meg processzor bejegyzés, akkor úgy teszem oda a lábjegyzetbe, hogy lehetséges feloltása. És hát előzetes eredmények, itt egyelőre a református, unitárius és római katolikus gyűjtemények kutatásával vagyunk kész, azokat az eredményeket ismerem, de mivel a nyáron sikerült 200 könyvtárat is átnézni, majd oda is kikacsintunk egy picit. Itt látjuk a 12 könyvtárat, amely 18 történelmi gyűjteményt őriz, például a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár egyszerre négyet, telekíték a hármat és sorolhatnám. Ez körülbelül 600 kötet és 1133 nyomtatvány. Tehát erről a mennyiségről elmondhatjuk, hogy alkalmas statisztikai vizsgálatra, és itt van az egyes szerzők, illetve a kötetek megosztása gyűjtemények szerint. Látjuk azt, hogy a csúcs gyűjtemények a Kolozsvári Református Unitárius Kollégium, illetve a Marosvásárhelyi Református Kollégium gyűjteménye, majd utánuk egy kicsit-kicsit kevesebben következik a Telepi Sámmel gyűjteménye, illetve a Gyulafehérvári Bátyánéum. Egyelőre ezt nézzük, aztán a hazakerülés dátumát is lássuk. És itt van a szerzőknek az aránya. Melanchthon vezet, de rögtön a nyomában ott van Calvin, következik Luther, Béza és Bullinger, és aztán azok a kisebb szerzők, akik a maguk korában meglehetősen népszerűek voltak, de ma már kikerültek a kánonból. Első kérdésem az volt, hogy van-e a különböző felekezetű gyűjtemények között különbség a szerzők arányában. És arra kellett rádöbbennem, hogy nincs. A református unitárius gyűjtemény, látunk néhol hangsúlybeli eltolódásokat. Tehát unitáriusoknál kevesebb a Calvin, katolikusoknál több a Calvin, katolikusoknál a legtöbb a Luther, de nincsenek, azt látjuk a grafikonokon, hogy nincsenek nagy szerzői kilengések. De, és most már birtokomban van az összes erdélyi száz gyűjtemény mai anyagának az aránya, ha összevetjük a magyar és a száz gyűjteményeket, tehát magyar alatt értem a református, unitárius, római katolikus, mert hát ezen felekezetek olvasóinak többsége magyar ajkú Erdélyben. Nyilvánvaló, vannak 16. században száz unitáriusok, száz római katolikusok, de azért itt jelentős magyar többsége számunk, tehát a magyar és a száz gyűjtemények között már markánsabb különbségek vannak, elsősorban Luther arányát illetően, Calvin aránya minimális, tehát amíg Calvin a magyar gyűjteményekben második a rangsorban, addig a száz gyűjteményekben hetedik. Tehát itt azért jelentős, vagy például Béza alig fordul elő, viszont a szürkében jelzett Johannes Brenz gyűjteménye száz gyűjtemény. Hát művei a száz gyűjteményekben jóval nagyobb arányban fordulnak elő. És itt van a másik nagy kérdés, hogy mikor kerültek a Kárpát-medencébe a kötetek. Általában az legtöbb erdélyi magyar gyűjtemény körülbelül egyharmada már 1601-ben a Kárpát-medencében vagy magyar tulajdonos kezében. Volt a kolozsvári egyetemi könyvtárban, illetve a Batyánénban a magyar gyűjtemények között a kolozsvári egyetemi könyvtárban, a Batyánénban körülbelül 50% feletti ez az arány, és meg így meglepetés, nagyon nagy meglepetés volt őszintén, a kolozsvári liceumi könyvtárban ez az arány 80% feletti, de hasonlóan 80% feletti az utolsó előtti oszlopban a Medgyessy evangélikus könyvtárban, ami körül azért volt egy kicsi hírverés, nagy felnagyításokkal és csúsztatásokkal az elmúlt év szeptember-októberében, illetve a Segesvári evangélikus gimnázium könyvtárában is jóval 50% feletti ez az arány. És vizsgáltam ezt az arányt, hogy mely szerzők művei kerültek a 16. században szerzők szerint. Itt nem látszik annyira, de megpróbáltam százalékos grafikonban ábrázolni, hogy például Girolamo Santi műveinek a nagy része 16. században került, ő az övé a legnagyobb arány, tehát Brands, Bullinger, Lavater, tehát a többnyire a kánonból kikerült szerzők esetében áll fenn az, hogy a ma megtalálható művek több mint 50%-a 16. század végén már itt volt, és nagyon érdekes, szinte Lutheré a legalacsonyabb arány Luther művei kerülnek legkésőbb. Ökolámpádius egy kicsit csal, nagy része az Ökolámpád műveknek a Teleki tékában van, és Teleki Sámuel bázeli éveihez köthető. Ő kikerül a kánonból, az általános kánonból már a 16. század vége felé, de Bázelben ott van, mint a város reformátor, és úgy néz ki, valamiért elbűvöli Telekit, és tehát az Ökolámpád művek késői hazakerülése Teleki Sámuel beszerzéseivel magyarázható. És hát nekem a bal oldalamon levő grafikon azt jelöli, hogy az 1600 előtt bekerült 446 mű szerzői arányai hogy alakulnak. A református, unitárius és római katolikus gyűjteményekben Melanchthon és Calvin továbbra is az élen vannak, viszont a Luther is ott van, viszont visszacsúszik harmadik helyről a negyedik helyre, és feljön Bullinger. Tehát nagy aránybeli különbség nincs a ma meg mai állományok, illetve a 16. században itt lévő állományrész szerzői arányai között. Tulajdonosok és olvasók, és a hátralevő, ha jól látom, 7 percen van még, a hátralevő 7 percben néhány izgalmasabb tulajdonos mutatnék be, hozzávetőlegesen az 1133 műben 2500 könyvtulajdonos sikerült azonosítani. Azonosítás alatt azt értem, hogy legalább egyszer valahol meg lehet fogni az illető tulajdonos. Tehát azonosítottnak tekintem azt, akiről tudjuk, hogy egy adott pontban lelkipásztor, állami hivatalnok, tanító volt itt vagy ott, vagy éppen a tanulmányi helyét be tudjuk lőni. Tehát ha valakiről egyetlen életrajzi adatot tudunk, azt azonosítottnak tekintem. Nagy részük hazai. 16. században elsősorban Wittenbergi diákok, nagy többségük viszont 100, ha majd meg lesz a teljes kutatás, érdemes lesz megnézni, hogy milyen a 16. századi 100 tulajdonosok aránya szerintem valahol 70-80% között lesz, de figyelemre méltó elsősorban a Wittenbergi cőtushoz tartozó Szabó András bátyámat nézem, elment a Wittenbergi cőtushoz tartozó magyar deákoknak az aránya is, és aztán igazából az a tapasztalat, hogy 17. századra csorog ez le a katolikus terminológiával élve alsó papság, tehát a Domidoctus lelkészek könyvtáraiban, és a 18. század az, amikor ezek a művek intézményi könyvtárakban kanalizálódnak. Hát azért van néhány izgalmas külföldi professzor is, amire a nyugati tudomány figyelmére is igényt tartanánk. Bullinger környezetéből ismerünk két kötetet. A felső az egy Bullinger mű, és Bullinger nevelt fia, ifjú Ulrich Zwingli, Zwinglinek a nagy reformátornak a fia ajándékozza egy szolgatársának, illetve a másik, szintén Bullinger környezetes, Bullinger Weyer, Ludwig Lavater, zürichi lelkipásztor ajándékozza a saját Ruth könyvéről írott kommentárját valakinek, tehát van egy ifjú Zwingli és egy Lavater autográfunk, illetve Melanchthon Máté evangéliumát magyarázó prédikációinak a gyűjteményétben Paul Eber, a Wittenbergi főtemplomnak a parókus lelkésze, aki gyakorlatilag ordinációs joggal is rendelkezik, tehát a 16. század közepén a hazai lelkészeket is ő ordinálja, és neolatin költőként is számon tartja, Stefan Reint mutatja, egy latin verset ír az egyik diák könyvébe, valószínűleg Simeus Utoris Virtus Mensis, tehát a berethallói Simon Wagnernek a könyvébe. Éber hasonló verseket írt, már Stefan Reinnak elküldtem, viszont azt mondja, hogy ebben a témában ez a legbővebb, ennek a versnek több variánsát feltárták, hogy ez a legbővebb és a legkimunkáltabb, ami Kolozsváron az akadémiai könyvtárban maradt ránk. És itt van a legrégebbi tulajdonos, egy Melanchthon Brenz és François Lambert három nyomtatvány tartalmazó kollégátum, ami 1543-ban Blasius csehi, székesfehérvári Altarisztava Rektor Altarisztnak a tulajdonában volt. Eddig ő a legkorábbi possessor ebben a kutatott állomány részben, tehát nem csak Székesfehérváron, hanem Erdélyben is olvasták az 1640-es években a reformátorokat. Kolozsvár utolsó plébánosáról, Enyedi Wolfár Ladorjánról vagy Adrianus Wolfárról azt hiszem, hogy nem kell ezekben a körökben beszélni. Két kötete maradt fenn, az egyik a kolozsvári római katolikus állományban. 1543 tavasza és 44 között Melanchthon és Luther Daniel kommentárhoz, Daniel könyvéhez írott kommentárjain a kollégátumot már küldi neki valaki Wittenbergből. Hát felsoroltam az akkor Wittenbergben tanulókat, és hát két gyanús személyiségem van. A Kolozsvárhoz származó Georg Kofkev későbbi nyomdász, illetve Hertai Gáspár, aki lehet, hogy éppen ezzel a kötettel készítette elő a maga kolozsvári plébánossá választását. És van egy másik Irénaeus Bullinger és Bucer kollégátum, amelyet szintén valaki Wolfhardnak dedikál. Valószínű, hogy ez már Wolfhard halála után érkezik Kolozsvárra, ugyanis Hertai Gáspár lesz a következő tulajdonos. Emögött az ajándékozás mögött is Hertai sejtem, ugyanis az ő könyvtárába kerül, nincs akinek odaadni akkor. És hát talán ennek a kutatásnak a köszönöm szépen az időjelzés, legizgalmasabb eredménye, hogy a Vatjánunkban előkerült 26 kötetben 42 nyomtatvány, ami egykor a kolozsvári plébánia könyvtárában tartozott. Látjuk a szerzőket, nem sorolom, 28 közöttük luteránus, 14 helvétitű, és ezeket 1555-ben vásárolja Basilius István, valószínű Hertai megbízásából, egységesen köti Wittenbergben, és ezt a feliratot az előző dián látszik. Volunk a tédre, szakszónite vagyunk, Garice, Kolozsvár, ez is, és a jelzet is ott van. Ugyanennyi kötetekből a bibliotékából ott van a kolozsvári plébánia könyvtárában, ezek atyák, reformátorokat alig találtunk, és ez gyorsan végigfutok. Médius Jász Péter könyvtárából egy könyv, eddig kettőt ismerjük, a másikat Fekete Csaba bátyám találta meg, Tordai Sándor András erdélyi püspök könyvtárából négy könyv került elő, egyikben Dávid Ferenc temetésére is találunk utalást, Károly Péter tiszántúli püspök, Sárospatakon Szikszai Fabricius Balázs, könyve, Erasmus Johannis kolozsvári prédikátor könyve, Laskói Csókás Péter könyvtárából négy könyv kerül elő, Perei Jánosnak a Károli Gáspár, vagy igen, Szent Simonnal Albert mesterének egy könyve, illetve Zvaredina értettem be a Bejte fiak, András és Imre Zvindi, illetve Bullinger apokalipszis kommentáriát birtokolták majd Kandisai Párfi János, és ezt küldöm majd Edina köteteket. Következtetésként elmondhatjuk, hogy a reformátori műveket elsősorban Wittenbergben vásárolták, a hazai peregrinus teákok ott is köttették be. A magyar felekezeti könyvtárak között nincs markáns különbség, illetve azt is el kell mondanunk, hogy nincs összefüggés a szerző és az olvasó felekezete között. Tehát azért, mert valaki Calvin-t olvas, nem calvinista, és azért, mert valaki Luther-t olvas, nem lutheránus. Köszönöm szépen a figyelmet, egyelőre ennyi fér belőle, de ígérem, hogy egyszer meg lesz majd a bibliotéka.